Füles bagolyolvasó. Giovanni Boccaccio, Decameron, második nap, 9. novella. Genovai Bernabot megcsalja Ambrogiolo, miért is elveszti vagyonát, s parancsot ad, hogy ártatlan feleségét megöljék. Az asszony megmenekül, s férfi ruházatban szolgálatába áll a szultánnak, felleli a csalót, Bernabot pedig Alexandriába hozatja, hol is a csaló elveszi büntetését, maga pedig újból női ruhát ölt, s férjével együtt gazdagon megtér Genovába, minek utána el is a megható novellájával eleget tett kötelességének. Filoména, a királynő, kiszépséges és sugártermetű hölgy volt, arca pedig mindenkinél kedvesebb és mosolygósabb, összeszedte gondolatait és megszólalt. Mivel másnak már nem kell novellát mondani, csupán Dioneónak és nekem, tartsuk meg a vele kötött egyességet, és előbb én elmondom az enyémet, ő pedig, ki ezt kiváltságképpen kérte, maradjon utolsónak elbeszélésével. Eme bevezetés után pedig ekképpen fogott hozzá, a köznép gyakorta használja a ma közmondást, aki másnak vermetás, maga esik bele. És valószínű, hogy ennek igazságát nem lehetne semmi némű okoskodásokkal bebizonyítani, hahogy valóságos esetek nem tennének mellette bizonyságot. Ennél fogva feladatomhoz híven szándokom bebizonyítani nektek, drága hölgyeim, egyúttal azt is, hogy bizony ez a közmondás maga a tiszta színigazság. S bizonyára nem bánjátok meg, ha végig hallgatjátok, mivel hogy annak utána óvakodni tudtok majd a csalóktól. Egyszer Párizsban valamely fogadóban együtt voltak némely dús gazdag olasz kereskedők, foglalkozásukhoz képest ki ilyen, ki amolyan ügyes bajos dolgában. Midőn egy este, mint rendszerint, jókedvben együtt vacsoráztak, kezdtek külön-különféle dolgokról beszélgetni, miközben egyik tárgyról a másikra tértek, végezetül szó került feleségeikre, kiket otthon hagytak. És tréfálkozva megszólalt az egyikekképpen, én ugyan nem tudom, mit csinál az enyém, de azt igenis jól tudom, hogy ha utamba kerül valamely leányzó, ki nekem megtetszik, én bizony sudba dobom feleségem iránt való szerelmemet, és tőlem telhetőleg minden némű élvezetekben töltöm ezzel kedvemet. Mondta rá a másik, én is hasonlatosképpen cselekszem, mivel hogyha azt hiszem, hogy feleségem kalandokat hajszol, valóban azt cselekszi, ha pedig nem hiszem, akkor is azt teszi. Annak okáért szemet szemért, amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. A harmadik, ki megszólalt, ugyancsak erre a következtetésre jutott. És egy szó mint száz, úgy látszik, valamennyien egyetértettek abban, hogy otthon hagyott feleségeik alaposan kihasználják idejöket. Csupán egy volt, ki ellentmondott, bizonyos Bernabolo Mellin nevezetű genovai, ki erősítgette, hogy Istennek különös kegyelméből neki olyan asszony a felesége, ki oly tökéletes mind a ma jeles tulajdonságokban, melyeknek illendő meglenni ők egy hölgyben, sőt jó részt azokban is, melyek egy lovakban, vagy nemes úrfiban megkívántatnak, hogy talán egész Itáliában nem akadt párja, mivel hogy teste gyönyörűséges és még igen fiatal és mozgékony és ügyes, és nincs olyan női munka, mint példán a kokáért sejem kézi munka készítéses más egyebek, melyekben különbne volna akárki másnál. Ezen felül nincs olyan apród, vagy mondjuk szolga, folytatta, ki jobban, vagy ügyesebben tudna felszolgálni valamely úri asztalnál, mint ahogy ő felszolgál, mivel hogy okos, illedelmes és fölöttébb szerény. Annak utána még magasztalta, hogy jobban megüli a lovat, különbül bánik a vadás sólyommal és olvas és ír, és jobban érti a számvetést, mint akármelyik kereskedő. És erről sok más egyéb dicséretek után rátért arra, miről ittem folyt a szó, esküvel erősítvén, hogy nincs a világon nála tisztességesebb és szemérmetesebb asszony. Miért is szentül hiszi, hogy ha ő 10 esztendeig, vagy akár mindörökre távol marad hazulról, az ő asszonya bizony soha nem szűri össze a levet más férfival. Volt pedig eme kereskedők között, kikekképpen beszélgettek, valamely ifjú kereskedő, bizonyos Ambrogiolo nevezetű piacenzai, ki erre az utolsó dicséretre, melyel Bernabó a feleségét magasztalta, torka szakadtából elkezdett hahotázni, és gúnyosan megkérdezte, ha vajon a császártól nyerte-e eme kiváltságot, minden emberek közül ő egy maga. Bernabó némiképpen megzavarodott, s azt felelte, hogy nem a császár adta neki e kegyelmet, hanem Isten, kinek valamicskével nagyobb hatalma vagyon a császárénál is. Felelte akkor Ambrogiolo, Bernabó, cseppet sem kételkedem, hogy igaznak hiszed azt, amit mondasz, de mint észrevettem, nem igen figyelted meg a dolgok természetét. Mivel nem képzellek olyigen együgyűnek, hogyha megfigyelted volna, nem ismertél volna fel abban olyasmiket, mik arra indítanak, hogy e tárgyban némiképp nagyobb mérséklettel beszélj. Nehogy pedig azt gondold, hogy mi, kik szabadabban szólottunk feleségeinkről, azt hisszük, hogy másféle avagy más fából faragott feleségünk vagyon, mint neked, hanem csupán a természetes megismerés indított arra, hogy ekképpen beszéljünk. minél fogva néhány szót kívánok váltani veled e tárgyban. Én mindig úgy hallottam, hogy a férfi a legnemesebb teremtmény, melyet Isten a halandók sorában alkotott, annak utána pedig az asszony. De a férfi, miként mint közönségesen hiszik, s miként a tények bizonyítják, tökéletesebb. Mivel hogy pedig tökéletesebb, minden bizonnyal nagyobb benne a szilárdság és az álhatatosság, miért is a nők általában ingatagabbak. Hogy pedig miért azok, azt számos természetes okkal meg lehetne magyarázni, mindazonáltal ezekről mostan beszélni nem óhajtok. Ha tehát a férfiban nagyobb a szilárdság s mégsem bírja megállni, hogy össze ne szűrje a levet olyan nővel kicsábítgatja, erről ne is beszéljünk, de még azt sem, hogy meg ne kívánja az olyant, ki megtetszik neki, se kívánságon felül tőle telhetőleg meg ne mozgasson minden követ, hogy vélehálhasson, ez pedig nem egyszer esik meg havonta, hanem naponta ezerszer is. Hát akkor mit gondolsz, mit tehet egy természeténél fogva is ingatag asszony a marimánkodások, hízelkedések, ajándékok és ezernyi egyéb mesterkedések ellenében, melyekkel valamely ügyes férfi ostromolja, kiszeret őt. Azt hiszed, megállja a helyét? Mondhatom, akármennyire erősködöl is, nem hiszem, hogy ezt elhiszed, holott magad mondod, hogy a feleséged asszony, sép úgy húsból és vérből van, mint a többiek. Ha pedig a dolog ekképpen vagyon, nekik is ugyanolyanok a vágyai, mint a többieknek, nekik is csak ugyanannyi ereje van ellenállni eme természetes ösztönöknek. Miért is lehetséges, hogy bár a világ legtisztességesebb asszonya, ő is ugyanazt cselekszik, mint a többi asszonyok? Márpedig, ami lehetséges, azt nem szabad olykonokul tagadni, vagy az ellenkezőjét állítani, miként te teszed. Felelvén erre Bernabó mondá, én kereskedő vagyok, nem pedig filozófus, és kereskedő módjára felelek. És azt mondom, jól tudom, hogy megtörténhetik, amit emlegetsz, ostoba asszonyokkal, kikben szemernyi szégyenkezés nincsen. De az okos nők oly szöges gonddal óvják becsületüket, hogy annak védelmében erősebbekké válnak a férfiaknál, kik ilyesmivel ugyan nem törődnek. És éppen ilyen vágású asszony az én feleségem. Mondta erre Ambrogiolo, valóban, ha mindannyiszor, valamikor az asszonyok efféle dolgokban sántikálnak, egy-egy szarv növekednék homlokukon, mely bizonyságot tenne a felől, mit elkövettek, elhiszem, hogy édeskevesen adnák fejöket ilyesmire. De nem csak, hogy szarvuk nem nő, hanem ha van eszük, szemernyit meg nem látszik rajtok, mivel hogy szégyen és becstelenség csak oly dolgokban érheti az embert, melyek nyilvánosak. Miért is, ha módjukban vagyon, titokban megteszik, vagy pedig, ha el is mulasztják, csupán ostobaságuk miatt cselekszik azt. És mérget vehetsz rá, hogy csak az a nő marad makulátlan, kit, vagy soha férfi meg nem környékezett, vagy pedig, ha hogy ő vetett szemet férfira. Az nem hallgatta meg, és ám bár én természetes és igaz okokból jól tudom, hogy ennek így kell lennie, nem beszélnék ilyen határozottan, ahogy beszélek, ha nem szereztem volna felőle bizonyságot számos alkalommal és számos asszony személynél. És bizony mondom neked, ha hogy én együtt volnék ezzel a te százszor szent asszonyoddal, fogadni mernék, hogy hamar idő múltán rávenném arra, mire már annyi más asszonyt rávettem. Felelte Bernabó mérgesen, vége hossza nem volna ennek a szócsatának. Te beszélnél, én beszélnék, s a végén csak nem jutnánk semmire. Mivel azonban azt mondod, hogy minden asszony ilyen engedékeny, te pedig olyan ügyes vagy, hogy meggyőzzelek feleségem tisztessége felől, beleegyezem, hadd vegyék fejemet, ha valaha is rá tudod venni, hogy efféle dologban kedvedet töltse. Ha pedig kudarcot vallanál, én nem kívánok egyebet, mint hogy fizes nekem 1000 aranyforintot. Ambrogiolo, ki már belelovalta magát a dologba, ekképpen felelt. Bernabó, én nem tudom, mit csinálnék a fejeddel, ha megnyerném a fogadást. De ha kedved van bizonyságot szerezni arról, amit elmondtam, 1000 forintom ellenében tégy a magadéból 5000 aranyforintot, ami bizonyosan nem ér neked annyit, mint a fejed. Ám bátor, semmi némű határidőt nem szabtál, és hajlandó vagyok kötelezni magamat, hogy elmegyek Genovába, és elutazásom napjától számított 3 hónap alatt megnyerem feleségettől, hogy kedvemet töltse, és ennek bizonyságául magammal hozom egy némely igen kedves holmiát, s annyiféle sok egyéb bizonyítékot, miknek okáért magadnak is be kell majd vallanod, hogy a dolog igaz. De mindezt csak úgy, ha becsületedre megígérted, hogy ezen időn belül nem jössz Genovába, s nem írsz neki semmit e tárgyban. Bernabó azt felelte, hogy ebbe szívesen belenyugszik. És ám bátor a többi kereskedők, kik ottan voltak, váltik fáradoztak, hogy meghiúsítsák eme fogadást, jól tudván, hogy nagy baj kerekedhetik belőle, mégis eme két kereskedő oly igen neki tüzesedett, hogy tulajdonkezők aláírásával elkötelezték magukat egymásnak, hiába ellenkeztek töröm szakadtáig a többiek. Minek utána pedig a szerződést megkötötték, Bernabó ottan maradt, Ambrogiolo pedig, amilyen gyorsan csak tudott, Genovába utazott. s hogy néhány napot időzött ottan, és nagy vigyázatosan tájékozódott a hölgynek lakása és viselkedése felől, megtudta azt, amit Bernabotól hallott, s még többet is annál. Miért is úgy érezte, hogy ostoba vállalkozásba vágta a fejszéjét? Mindazonáltal megbarátkozott valamely szegény asszonnyal, kibejáratos voltam a hölgyházába, s kit az igen szeretett. Mivel azonban a szegény asszony nem állt kötélnek, pénzzel megvesztegette, s valamely ládában, mely emecélra mesteri módon készült, elvitette magát a hölgyhöz, mégpedig nem csupán annak házába, hanem egyenest a nemes hölgy szobájába. És ottan a jó asszony Ambrogiolo meghagyása szerint néhány napra a hölgyre bízta a ládát, mintha valahová el kellene utaznia. A láda tehát ott maradt a szobában, s mikor az éjszaka leszállt, s mihelyt Ambrogiolo úgy vette észre, hogy a hölgy már aluszik, bizonyos mesterkedéssel felnyitotta a ládát, s nesztelenül kijött belőle a szobába, melyben mécses égett. Ekképpen aztán kezdte szemügyre venni a szoba állapotját, a festményeket s minden egyéb nevezetes dolgot, mi abban volt, s mindent jól emlékezetébe vésett. Annak utána odalopóckodott az ágyhoz, s látván, hogy a hölgy és mellette kicsiny leánykája mélyen alszik, egészen kitakarta őt, és látta, hogy mesztelenül éppen olyan szép, mint ruházatban, de nem látott rajta semmi némű jelet, melyet megjelenthetett volna, csupán bal melle alatt volt egy anyajegy, melyet néhány szál aranyszőke pihe környékezett. Mikor ezt észrevette, óvatosan betakarta az asszonyt, ám bátor szépségének láttára kedve kerekedett melléje feküdni, s akár életét is kockára vetni. Mindazonáltal nem merte megtenni, mivel hallotta, hogy az asszony efféle dolgokban igen kemény és rideg. Minek utána pedig az éjszaka javarészét kényelmesen eltöltötte a szobában, kivett az asszonynak ládájából egy erszényt és egy köpenyt és néhány gyűrűt és egy-két övet, s mindeme tárgyakat betette ládájába, maga is visszabújt abba s megint bezárta, ahogy előbb volt. És ezen módon cselekedett két éjszakán, a hölgy pedig semmit nem vett észre. Mikor a harmadik nap elkövetkezett, a jó asszony a kapott parancs szerint visszajött ládájáért és visszavitte oda, honnét elhozta. Ambrogiolo kibújt belőle, ígérete szerint kifizette az asszonyt, és mind a matárgyakkal lóhalálában visszatért Párizsba, még a kikötött határidő előtt. Ottan Bernabó jelenlétében egybegyűjtötte mind a ma kereskedőket, kik tanúi voltak vitatkozásuknak és fogadásuknak, és elmondotta nekik, hogy megnyerte a fogadást, melyet kötöttek, mivel hogy végrehajtotta azt, amivel dicsekedett. Ennek bizonyságául pedig mindenek előtt leírta a szoba állapotját és a festményeket, annak utána pedig megmutatta a matárgyakat, melyeket az asszonytól magával hozott, mondván, hogy tőle kapta ezeket. Bernabó elismerte, hogy a szoba olyan, ami ennek mondja, s azon felül megismeri eme dolgokat, hogy csak ugyan feleségének holmiából valók. De hozzátette, hogy a háznak valamely szolgájától is tudomást szerezhetett a szoba minéműségéről, s ugyancsak hozzájuthatott eme tárgyakhoz is. Miért is, ha egyebet nem tud mondani, vélekedése szerint ez nem elegendő olyat én beismerésre, hogy elvesztette a fogadást. Mondá azért Ambrogiolo, igazság szerint ennek elegendőnek kellene lennie. Mivel azonban kívánod, hogy egyebet is mondjak, hát jó, mondom. Mondom neked, hogy feleségednek, Madonna Zinevrának bal melle alatt jókora anyajegy vagyon, melyet talán 600 aranyszőke pihe környékez. Bernabó ennek hallatára úgy érezte, mintha szíven szúrták volna, hogy igen nagy volt fájdalma. S, ha egyetlen szót sem szólt, egész arcának elváltozása nyilván bizonyságot tett volna afelől, hogy Ambrogiolo igazat mondott. Kisvártatva mégis ekképpen szólott. Urak, Ambrogiolo igazat mondott. Annak okáért, mivel hogy nyert, jöjjön hozzám, amikor kedve tartja, és vegye át nyereségét. És ekképpen történt, hogy a következő napon Ambrogiolo mind a nyereséget megkapta, Bernabó pedig elutazott Párizsból, s igen a csarkodván feleségére, Genovába ment. Mikor pedig a városhoz közeledett, nem akart oda bemenni, hanem jó 20 mérföldnyire kint maradt, valamely mezei jószágán. Egyik szolgáját pedig, kiben fölöttébb megbízott, két lóval és levéllel Genovába küldötte, megírván feleségének, hogy megérkezett, s jöjjön ki hozzá a szolgával. A szolgának pedig nagy titokban meghagyta, hogy mihelyt az asszonnyal alkalmas helyre ér, irgalmatlanul szúrja le, és térjen vissza hozzá. Mikor tehát a szolga Genovába érkezett, és átadta a levelet, és elvégezte megbízatását, az asszony nagy örömmel fogadta, és reggelre kelvén a szolgával együtt lóra szállott, s útnak indultam a birtok felé. S hogy kettesben mendegéltek, s különféle dolgokról beszélgettek, valamely igen mély és magányos szakadékba jutottak, melyet fák és meredek szikla zártak körül. A szolga pedig úgy vélte, hogy ez alkalmas hely, hol bízvást végrehajthatja urának parancsát, Kirántotta háttőrét, s az asszonyt karjánál megragadván, ekképpen szólott. Madonna, ajánl Istennek lelkedet, mivel hogy itt vége utadnak, meg kell halnod. A hölgy a tőr láttára sem e szavak hallatára rémülten kiáltott, kegyelem az Isten szerelméért. Minek előtte megölnél engemet, mondd meg, mivel bántottalak, hogy meg akar gyilkolni. Madonna, felelte a szolga, engem ugyan semmivel meg nem bántottál. Hogy pedig férjedet mivel bántottad meg, én bizony nem tudom. Csak ennyit tudok, nekem parancsot adott, hogy emez útban téged irgalmatlanul megöljelek. Ha pedig ezt nem tenném, megfenyegetett, hogy felakasztat. Jól tudod, mennyire lekötelezettje vagyok, s vajon hát megtagadhatom-e, ha hogy valamit rám parancsol. Isten látja a lelkemet, sajnállak, de másként nem cselekedhetem. Mondotta erre az asszony nagy sírással. Jaj, kegyelem, az Isten szerelméért ne légy gyilkosa annak, ki soha téged nem bántott, csak azért, hogy másnak parancsát teljesítsed. Isten, ki mindent lát, tudja, hogy sohasem követtem el olyasmit, miért férjemtől ilyen jutalmat érdemelnék. De mostan hagyjuk ezt. Ha hogy akarod, kedvére tehetsz Istennek, s egyúttal uradnak is, meg nekem is, olyképpen, hogy veszed ruháimat, s cserébe adod ujjasodat és köpönyegedet. Ruházatommal pedig térj vissza urunkhoz, s mondd meg neki, hogy megöltél engemet. Én pedig esküszöm életemre, melyet meghagysz nekem, hogy eltávozom innét, s elmegyek messze földre, hol sem ő, sem te, sem ez a környék soha hírt sem hall felőlem. A szolgának nem igen akaródzott megölnie őt, hát hamarosan meglágyult a szíve. Miért is elvette ruháit, s cserébe adta néki egyik ujjasát és köpönyegét, a pénzét azonban meghagyta neki. Annak utána pedig kérte, hogy menjen messzire eme környékről, s ott hagyta a maszakadékban, gyalogszerrel, maga pedig urához ment, kinek megjelentette, hogy nem csupán teljesítette parancsát, hanem az asszonynak tetemét ott hagyta némely farkasoknak. Kevés idő múltán Bernabó megtért Genovába, s mikor a dolog kitudódott, fölötté szidalmazták annak miatta. Az asszony pedig, kimagányosan és vigasztalanul ott maradt, az éjszaka beálltával tőle telhetőleg elváltoztatta magát, elment a szomszédos kis faluba, ottan valamely vénasszonytól megszerezte azt, amire szüksége volt, majd testére szabta az ujjast és megkurtította, maga ingéből pedig nadrágot vart, haját lenyírta, s minek utána valóságos matrózzá vedlett, kiment a tengerhez. Hol is véletlenül bizonyos katalán nemes úrra bukkant, kinek neve volt Señor Encarar. Ez hajójáról, mely kisé távolabb volt onnét, már albában partra szállott, hogy valamely forrásnál frissítse magát. Az asszony pedig szóba elegyedett vele, elszegődött hozzá szolgának, és felszállt a hajóra, és Sicuranóda Finale néven neveztette magát. Ottan a nemes úr ellátta jobb ruhákkal, ő pedig jól és ügyesen végezte szolgálatát, hogy az fölöttébb megkedvelte. Nem sok idő múltán történt, hogy eme katalán valamely rakományával Alexandriába hajózott, és némely vándorsólymokat vitt magával, melyeket a szultánnak ajándékozott. Minek utána pedig a szultán néhányszor vendégül látta asztalánál, és megfigyelte Sicuranó viselkedését, ki mindenüvé elkísérte urát, hogy szolgálatára legyen, megtetszett neki és elkérte őt a katalántól. Az pedig, ám bátor nehezére esett, oda ajándékozta őt a szultánnak. Sicuranó kevés idő múltán derekas viselkedésével éppen úgy megnyerte a szultánnak kegyét és szeretetét, mint ahogy előbb a katalán úrét megnyerte. Idők múltán pedig történt, hogy az évnek bizonyos szakában keresztény és szaracén kereskedők nagy serege gyülekezett egy bevásárra Aszri városába, mely akkoriban a szultán hatalma alatt volt. Hogy pedig a kereskedők és az áruk biztonságban legyenek, a szultán egyéb hivatalnokain kívül mindig el szokta oda küldeni valamely fő emberét hadinéppel, hogy ottan őrséget tartson. Hogy pedig ideje elérkezett, elhatározta, miképpen e megbízatásban Sicuranót küldi, ki már pompásan beszél nyelvüket. És ekképpen cselekedett. Midőn tehát Sicuranó megérkezett Aszriba, a kereskedők és áruk mellé állított őrségnek ura és kapitányaképpen, és ottan ügyesen és gondosan végezte, mi tisztében volt, hogy körüljárt és látta a külön-különféle szicíliai és genovai és velencei és egyéb olasz kereskedőket, szívesen szóba elegyedett velük, hazájára visszaemlékezvén. Történt tehát egyszer, hogy amikor betért bizonyos velencei kereskedők bódéjába, egyéb drágaságok között megpillantott egy erszényt meg egy övet, melyekben tüstént felismerte maga holmiát, és igen elcsodálkozott. De arca nyugodt maradt, s nyájasan megkérdezte, kinek a holmia az, s vajon eladó-e. Ott volt Ambrogio Loda Piacenza, ki valamely velencei hajón jött oda sok áruval, ki is mikor hallotta, hogy az őrség kapitánya megkérdezte, kié a maholmi, előlépett, és mosolyogván mondta. Uram, eme holmi enyém, de nem eladó. Ám, ha tetszik neked, szívesen oda ajándékozom. Sicuranó, hogy mosolyogni látta, gyanút fogott, ne talán ez valamiről ráismert. Mindazonáltal megkeményítvén arcát ekképpen felelt. Talán azért mosolyogsz, mivel látod, hogy katona ember létemre efféle asszonyi holmi felől kérdezősködöm. Mondta rá Ambrogiolo, uram, nem ezen mosolygok, hanem azon, hogy mi módon szereztem ezeket. Mondta erre Sicuranó, ejnye, az Isten áldjon meg, mondd el hát, hogyan szerezted, ha hugyan nem valami illetlenség. Uram, felelte Ambrogiolo, eme holmikat bizonyos genovai nemes hölgy, Madonna Zinevra nevezetű, Bernabolo Mellin felesége adta nekem egyéb más dolgokkal egyetemben valamely éjszakán, midőn véleháltam, s kérte, fogadnám el azokat az ő kedvéért. Nos hát azért mosolyogtam, mert erről eszembe jutott Bernabó ostobasága, mivel hogy bolond fejjel 5000 aranyforintot tett ezer ellenében, hogy a feleségét nem viszem rá, miképpen kedvemet töltse, de én bizony rávittem, és megnyertem a fogadást. Ő pedig, holott inkább önmagát kellett volna megbüntetnie ostobaságáért, mint feleségét olyasmiért, mit minden asszony megtesz, Párizsból visszatért Genovába, sem e dolog miatt, miként hallottam, megölette az asszonyt. Sicuranó ennek hallatára nyomban megértette, mi voltok a Bernabó haragjának irányában, és nyilván megismerte, hogy ez az ember volt minden szenvedésének okozója. És feltette magában, hogy nem engedi elvinni e szárazon. Sicuranó tehát úgy mutatta előtte, hogy eme történet fölött épp tetszik neki, és nagy ravaszul szoros barátságot kötött Ambrogiolóval, ki is rábeszélésére a vásár végeztén vele és minden holmiával Alexandriába ment, hol Sicuranó boltot nyitott neki, és maga pénzéből bőven adott rendelkezésére, mivel pedig Ambrogiolo ebből nagy hasznot látott, szívesen ott maradt. Sicuranó mindenképpen azon fáradozott, hogy meggyőzze Bernabót maga ártatlanságáról, s mindaddig nem nyugodott, míg nem néhány gazdag genovai kereskedőnek segítségével, kik Alexandriában voltak, bizonyos ürügyeket kieszelvén, el nem érte, hogy Bernabó odautazott. Kit is, mivel meglehetős szegénységben volt, titokban valamely barátjánál helyezett el szálláson, míg nem elérkezettnek látta az időt, hogy végrehajtsa azt, mit kitervelt. Sicuranó már elmondatta Ambrogiolóval e történetet a szultán előtt is, amivel a szultánnak nagy élvezetet szerzett. De mivel tudta, hogy Bernabó itt van, tehát alkalmas pillanatban kieszközölte a szultánnál, hogy az maga színe elé hívatta Ambrogiolót és Bernabót, hogy Bernabó jelenlétében, ha szépszerével nem megy, hát szigorúsággal kivegye Ambrogiolóból az igazságot, hogy miképpen is esett a madolog, melyel Bernabó feleségéről szólván, dicsekszik. Miért is Ambrogiolo és Bernabó megjelentek ottan, a szultán pedig többeknek jelenlétében szigorú harccal parancsolta Ambrogiolónak, hogy mondja meg az igazat, miképpen nyert el Bernabótól 5000 aranyforintot. És ottan jelen volt Sicuranó is, kiben Ambrogiolo fölöttébb bizakodott, ki azonban még zordonabb arccal megfenyegette őt nagy kegyetlen kínzatással, hahogy nem mondja meg az igazat. Miért is Ambrogiolo, ki egyiktől is, másiktól is megrettent, némi nógatás után Bernabó és mások jelenlétében világosan elmesélte az egész esetet, amint történt, mivel semmi más büntetéstől nem tartott, mint attól, hogy legfeljebb vissza kell adnia az 5000 aranyforintot és a maholmikat. Minek utána Ambrogiolo bevégezte mondókáját, Sicuranó, mint a szultán akaratának végrehajtója, odafordult Bernabóhoz, és ekképpen szólt, hát te mit cselekedtél feleségeddel eme hazugság miatt? Felelte neki Bernabó, engem úgy elfutott a méreg pénzem elvesztése miatt, soigen rösteltem, hogy feleségem, mint hittem, ilyen szégyent hozott fejemre, hogy megölettem őt egyik szolgámmal, s miként az nékem megjelentette, az asszonytot nyomban felfalta valamely farkasfalka. Minek utána mindeme dolgokat elmondották a szultán színe előtt, ő mindent hallott és megértett, de még mindig nem tudta, hogy Sicuranó, ki ezt rendezte és a kérdéseket feltette, hová akar kiukadni. Ekkor mondá neki Sicuranó, felséges uram, nyilván megismerheted, mely büszke lehet a maderékasszony mint szeretőjére, mint hites urára. Mivel hogy szeretője elveszi becsületét, s egyúttal hazugsággal belegázol jó hírébe, férjét pedig tönkre teszi. Hites ura pedig, ki inkább hisz mások hamisságának, mint az igazságnak, melyet hosszú évek tapasztalatából megismerhetett, megöleti őt, és farkasoknak veti eledelül. És ezen felül mind a szeretője, mind a férje oly nagy jósággal és szerelemmel van hozzá, hogy bár hosszú időn által együtt vannak vele, egyik sem ismeri fel őt. De hogy igazán megismerjed, mit érdemel mindegyikök, én idehozom az asszonyt eléd és elébük, ha hogy megadod nekem a ma kegyelmet, hogy megbünteted a csalót, és megbocsátasz a becsapotnak. A szultán, kinek elhatározott szándéka volt mindenben kedvére tenni Sicuranónak, azt felelte rá, hogy mindenbe beleegyezik, és hívassa be az asszonyt. Bernabó fölött épp csodálkozott, mivel azt szentül halottnak hitte. Ambrogiolo pedig már sejtette, hogy csúnya vége lesz a dolognak, és valami sokkal rosszabbtól tartott, mint hogy a pénzt vissza kell fizetnie, s nem tudta, reméljene, vagy féljen attól, hogy az asszony idejön. Mégis nagy álmélkodással várta annak megérkezését. Minek utána tehát a szultán teljesítette Sicuranó kérését, ez zokogva térdre vetette magát a szultán előtt, és szinte abban a pillanatban asszonyosra változtatta férfias hangját, és levetkőzvén tettetett férfiasságát, ekképpen szólott. Felséges uram, én vagyok a ma szegény szerencsétlen Zinevra, ki immár hat esztendeje járom a világot férfi ruhában, s kitém ez aljas Ambrogiolo hamis és gonosz váddal illetett, kegyetlen és igazságtalan férjem pedig szolgájának kezére adott, hogy megöljön és farkasoknak vessen eledelül. És keblém feltépte ruháját megmutatván ezt a szultánnak és mind a többieknek. Annak utána Ambrogiolóhoz fordult, s keményen rárivalt, megkérdezvén, ugyanmikor hált vele, miként azzal előbb dicsekedett. Az pedig nyomban felismerte őt, s szégyelletében torkának adta szó, és semmit nem felelt. A szultán, ki mindeddig férfinak tartotta őt, ennek láttára és hallatára hogy igen elálmélkodott, hogy inkább álomnak, mint valóságnak hitte azt, mit látott és hallott. Mindazáltal, hogy csodálkozása szűnt, megismerte az igazságot, s fölöttébb nagy dicsérettel magasztalta az eleddig Sicuranónak mondott Zinevra életét és álhatatosságát és erkölcseit és jelességét. És díszes asszonyi ruházatokat hozatott, és hölgyeket adott melléje kíséretül, és kérésére elengedte Bernabónak a megérdemelt halálbüntetést. Ez pedig, hogy felismerte őt, zokogván lábaihoz vetette magát, s könyörgött bocsánatért, mit is az jó szívvel megadott neki, bár férje nem volt méltó rá, és felemelte őt, és gyöngéden magához ölelte férje gyanánt. Annak utána a szultán parancsolta, hogy Ambrogiolót a városnak valamelyiki magasló helyén, napsütésben, kötözzék cölöphös mézzel bekenjék, s mindaddig onnét le ne vegyék, míg nem magától leesik. Utána pedig parancsolta, hogy Ambrogiolónak minden vagyonát az asszonynak adják. Az pedig nem volt cseké, mivel többet ért 10 000 spanyol aranynál. Maga pedig fényes ünnepséget rendezett, melyen Bernabot, mint Madonna Zinevra férjét és Madonna Zinevrát, mint fölöttébb derékasszonyt igen megtisztelte, és drágaságokat, arany és ezüstedényeket és pénztoly sokat ajándékozott neki, hogy mindez megint csak többet ért 10 000 spanyol aranynál. Minek utána pedig az ünnepség véget ért, fölszereltetett nékik valamely hajót, s elbocsátotta őket, hogy visszatérhessenek Genovába, mikor kedvük tartja. Hová is dús gazdagon és nagy örömmel megtértek, ottan pedig nagy tisztességgel fogadták őket, különösképpen Madonna Zinevrát, kit már mindenki rékholtnak hitt, ki is szüntelen nagy jelességben és becsületben élt mind élte fogytáig. Ambrogiolót pedig még ugyanaz napon, melyen a cölöphöz kötözték és mézzel bekenték, szörnyű kínok között nem csupán megölték a legyek és darazsak és bögölyök, melyekből rengeteg vagyon a mazországban, hanem mind csontjáik húsát lerágták. Fehérlő csontjai pedig, melyek az inakon fügtek, mivel hogy senki hozzájuk nem nyúlt, még hosszú ideig hirdették aljasságát, mindenkinek, ki csak látta azokat. És ekképpen valóban ő esett verembe, melyet másnak ásott. Giovanni Boccaccio, Decameron, második nap, 10. novella. Paganino da Monaco elrabolja Ricciardo da Hinzica feleségét. Ki is midőn megtudja, hol az asszony, oda megy, barátságot köt Paganinóval, visszakéri tőle feleségét, az pedig hajlandó visszaadni néki, ha az asszony is úgy akarja. Az asszony nem akar férjével menni, és Ricciardo halála után feleségül megy Paganinóhoz a tisztes társaság minden tagja fölöttébb magasztalta a gyönyörű novellát, melyet királynőjük elbeszélt, különösképpen pedig Dioneo. Ő volt az egyetlen, kinek még ma novellát kellett mondania. Minek utána tehát nagyon megdicsérte az előbbi novellát, ekképpen szólott, szépséges hölgyeim, a királynő novellájának bizonyos része arra indított, hogy megváltoztassam szándékomat, és más novellát mondjak el nektek, nem azt, melyet akartam. Ez pedig Bernabó ostobasága volt, mely ránézve jól végződött ugyan. Mert miként ő, a többi emberek is mind elhitetik magukkal, mit ő oly szentül hitt, hogyha a világot járják, és egyszer egy, másszor más nővel töltik kedvöket, azzal áltatják magukat, hogy otthon hagyott feleségeikől betett kézzel üldögélnek, mintha bizony nem tudnók, holott közöttük jövünk a világra és nevelkedünk, miféle dolgokon jár az eszük. A történettel pedig, melyet elmondok, bebizonyítom nektek, mely igen nagy az ilyen emberek ostobasága s egyúttal mennyivel nagyobb azoké, kik azt képzelik, hogy üres fecsegéssel lehetségesé teszik azt, ami számukra lehetetlen, s abban fáradoznak, hogy mást is olyanná tegyenek, mint ők maguk, holott ilyesmit nem tűr annak természete, kit kényszeríteni kívánnak. Tehát volt egyszer Pisában egy bíró, ki inkább meg volt áldva értelmességgel, mint testi erővel, bizonyos Ricciardo da Cinzica nevezetű, ki talán abban a hiszemben, hogy ugyanolyan fajta munkálkodással, minőtt tanulmányainak szentelt, feleségét is kielégítheti, dúsgazdag ember lévén, mindenáron abban fáradozott, hogy szép és fiatal asszonyt szerezzem feleségül, holott ha úgy tudott volna vigyázni a maga érdekére, mint a máséra, mind a szépségtől, mind a fiatalságtól óvakodnia kellett volna. És célját el is érte, mivel hogy Lottó Gualandi uram feleségül adta hozzá egyik leányát, kinek neve volt Bartolomea, egyik legcsintalanabb és legcsinosabb leányzó Pisában, ahol is kevés asszony személyen akadhat meg a férfi népszeme. Minek utána tehát a bíró a leányt nagy vigadozással házába vitte, s fényes és pompás menyegzőt tartott, a nász éjszakáján neki rugaszkodott, és egyetlen egyszer megölelte a leányt, már csak azért is, hogy asszonyát egye, de kevés hián még ez egyszer is szégyent vallott. Annak utána pedig reggelre kelvén, sovány és kiaszott ember lévén, ki nem igen bírta szusszal, ürmössel és üdítő csemegékkel se félemi egymással igyekezett lelket verni magába. Nos hát, bíró uram most már nagyobb gonddal kímélte erőit, mint annak előtte, s kezdte feleségét tanítgatni valamely ABC-s gyermekeknek való kalendáriumból, melyet valamikor talán Ravennában szerkesztettek. Tehát az ő magyarázata szerint nem volt nap, melyre sok-sok, de legalábbis egy ünnep ne esett volna, ezeknek tiszteletére pedig, mint külön-különféle okokkal bizonygatta, férfinak és nőnek tartózkodnia kell az efféle érintkezésektől. Ezekhez járultak a bőtök és kántorbőtök s az apostolok és ezernyi egyéb szentek vigíliái és a péntek és szombat és az úrnapja és az egész nagybőt és bizonyos holdnegyedek és számos egyéb kivételek, mivel talán abban a hiszemben volt, hogy éppen úgy munkaszünetet kell tartani az asszonyal az ágyban, miként ő tartott néha napján a polgári perek tárgyalásában. Emerendet pedig, nem csekély bánatára az asszonynak, kihez alig nyúlt egyszer is havonta, s akkor is csak immelámmal hosszú időn által megtartotta, s mindenkor fölöttébb vigyázott, nehogy valaki megismertesse Bartolomeával a hétköznapokat, valamint ő megismertette az ünnepeket. Történt pedig, hogy valamely forró napon Ricciardo uramnak kedve kerekedett kirándulni egyik gyönyörű nyaralójába a Montenero szomszédságába, és ottan a friss levegőn néhány napot eltölteni, és magával vitte szépséges feleségét is. Miközben tehát ottan voltak, hogy némiképpen szórakoztassa az asszonyt, valamely napon halászatot rendezett, és két csónakon, egyikben maga a halászokkal, másikban az asszony egyéb hölgyekkel, kimentek megnézni azt, s a mulatság igen vonzotta őket. És észre sem vették, hogy néhány mérföldnyire beevesztek a tengerre. És miközben egyre figyelmesebben nézelődtek, hirtelen ott termett egy gályán Paganino da Mare, akkoriban hírhett kalóz, s a bárkák láttára feléjük irányította a gályát. Ők pedig nem tudtak oly hirtelenséggel menekülni, hogy Paganino el ne érte volna a macsónakot, melyben a hölgyek voltak. Mikor pedig a szép asszonyt megpillantotta, már csak őt akarta, és Ricciardo uram szeme láttára, ki már a parton volt, a gályába emelte a hölgyet s elvitorlázott. Mondanom sem kell, hogy ennek láttára mely igen megszomorodott bíró uram, ki is oly féltékeny volt, hogy feleségét még a szellőtől is féltette. Keresetet adott be a kalózok gyalázatossága miatt Pisában is, másutt is, de nem volt foganatja, mivel úgysem tudta, kirabolta el feleségét, s hová vitte. Paganino a szép asszony láttára fölöttébb kellemesen érezte magát. Mivel pedig nem volt felesége, feltette magában, hogy megtartja, s mert az asszony keservesen sírt, kezdte édesdeden vigasztalni őt. Hogy pedig az éjszaka leszállt, s ő már régen elvesztette kalendáriumát, s minden némű ünnep meg munkaszünetré kiment fejéből, kezdte az asszony cselekedetekkel vigasztalni, mivel úgy vette észre, hogy napközben mondott szavai édeskeveset használtak. Ezen a módon pedig olygen megvigasztalta őt, hogy az a bírót a törvényeivel együtt minden estül elfeledte, minek előtte még Monacóba érkeztek volna, és Paganinóval kimondhatatlan örömökben töltötte napjait. Az pedig Monacóba vitte őt, sama vigasztalásokon felül, melyekben nappal és éjjel részesítette, nagy tisztességben felesége gyanánt tartotta. Bizonyos idő múltán Ricciardo uram hírét vette, hol vagyom felesége, s mivel forrón vágyódott utána, és úgy hitte, hogy rajta kívül senki más nem tudná rendjén elvégezni eme dolgot, elhatározta, hogy ő maga megyen érte, azzal a szándékkal, hogy szívesen áldoz akármennyi pénzt is kiváltására. Hajóra szállt tehát, Monacóba ment, s ottan látta az asszonyt, az asszony meg őt. Az pedig estére kelvén elmondotta a dolgot Paganinónak, sértésére adta férje szándokát. Mikor másnap reggel Ricciardo uram megpillantotta Paganinót, hozzája szegődött, s hamarosan meleg barátságot mutatott irányában, miközben Paganino tettette magát, mintha nem ismerné őt, és várta, hová akar kiukadni. Miért is Ricciardo alkalmas pillanatban tőle telhető nyájassággal fölfedte előtte jövetelének okát, s kérte, hogy követeljen tőle, amit csak akar, s annak fejében adja vissza feleségét. Felelte erre Paganino derűs ábrázattal, Uram, Isten hozott. Hogy rövidre fogjam válaszomat, mondom neked, igaz, hogy házamban van egy ifjú hölgy, de nem tudom, vajon a te feleségede, avagy másé, mivel hogy téged nem ismerlek, sőt is csak annyiban ismerem, amennyiben bizonyos ideje már itt vagyon házamban. Ha te, mint mondod, a férje vagy, és, mivel hogy szeretetre méltó nemes úrnak látszol, elvezetlek hozzá, s bizonyosra veszem, hogy nyomban meg fog ismerni. Ha ő megerősíti azt, mit te mondasz, és veled akar menni, akkor éppen azért, mivel hogy igen szeretetre méltó ember vagy, annyit adsz majd érette váltságul, amennyit akarsz. Ha hogy azonban nem így van a dolog, hitványság volna elvenned őt tőlem, mivel hogy én fiatal ember vagyok, s épp úgy tarthatok magamnak asszonyt, mint más, kivált kép pedig őt, kinél kedvesebbet világéletemben még nem láttam. Mondotta akkor Ricciardo. De bizony, hogy az én feleségem, s ha elviszel hozzá, magad is meg fogod látni. Tüstént a nyakamba húrik. Éppen ezért belenyugszom abba, mit te magad megszapsz. Akkor hát gyerünk, szólott Paganino. Elmentek tehát Paganino házába, megállapodtak valamely teremben, Paganino pedig behívatta az asszonyt, ki is díszes ruházatban és felékesítve kilépett az egyik szobából, oda jött Ricciardohoz, de csak úgy köszöntötte Ricciardót, mint ahogy valamely idegen embert köszöntött volna, ki Paganinóval annak házába ellátogatott. A bíró ennek láttára, holott azt várta, hogy az asszony kitörő örömmel fogadja, fölöttébbel csodálkozott, sekképpen töprenkedett magában. Talán a búbánat és a nagy fájdalom, mely az ő elvesztése óta emészt, oly igen megváltoztatott, hogy nem ismer rám miért is imígyen szólott. Asszony, drága mulatság volt nékem a ma halászat, melyre elvittelek, mivel hogy életemben nem éreztem még olyan fájdalmat, amilyen azóta gyötör, hogy elvesztettelek. És úgy látszik, nem ismersz rám, mivel hogy oly idegenül szólasz hozzám. Hát nem látod, hogy én vagyok a te Ricciardód, ki azért jöttem ide emeházba, melyben most vagyunk, hogy megfizessem émez nemes úrnak, amit kíván, annak fejében, hogy visszakapjalak és hazavigyelek. Ő pedig oly kegyes, hogy visszaad nekem, s még a váltságot is magam szabhatom meg. Az asszony feléje fordult finoman elmosolyodott és mondá uram hozzám beszélsz. Vigyázz, össze ne tévesz valakivel, mivel én sehogy sem emlékszem rá, hogy valaha is láttalak. Szólott pedig Ricciardo, vigyázz a szavadra, nézd meg jól. Ha megerőlteted az emlékezetedet, bizony megismersz, hogy én vagyok a te férjed, Ricciardo da Cinzica. Felelte az asszony, uram, bocsáss meg, talán nem is olyan illendő, mint képzeled, hogy túlságosan nézegesselek, mindazonáltal annyira már mégis megnéztelek, hogy bizonyal tudom, soha életemben nem láttalak. Ricciardo uram gondolta magában, hogy az asszony csupán Paganinótól való féltében cselekszik ekképpen, s nem akarja füle hallatára megvallani, hogy ismeri őt. Kisvártatva tehát engedelmet kért Paganinótól, hogy négy szem közt szólhasson az asszonnyal szobájában. Paganino azt felelte, nem bánja, de csak azzal a feltétellel, hogy akarata ellenére nem szabad megcsókolnia az asszonyt. Ennek pedig szólott, hogy menjen a vendéggel szobájába és hallgassa meg, amit mondani akar, és feleljen neki tetszése szerint. Hogy tehát az asszony és Ricciardo kettesben a szobába mentek, alig hogy leültek, Ricciardo ura megképpen adta fel a szót. Ejnye, szívem életem, édes lelkem, reménységem, hát nem ismered meg a te Ricciardódat, aki téged a világ minden kincsénél jobban szeret. Hogyan lehet ez, hát oh igen megváltoztam. Ej, szépséges szemem világa te, nézd meg hát egy kicsit jobban. Elkacagta magát erre az asszony, szavába vágott és mondá, jól tudod, nem vagyok oly feledékeny, hogy ne ismernélek meg. Te, vagy férjem, Ricciardódat Hinzica úr. Te azonban, míg veled voltam, bizonyságát adtad, hogy igen rosszul ismersz, mivel ha igen bölcs ember voltál, vagy lettél volna, amilyennek magadat hánytorgattad, annyi eszednek csak kellett volna lennie, hogy lássad. mely fiatal és friss és tűzről pattant menyecske vagyok én, és ennél fogva tudnod kellett volna, mire fáj a foguk ruházaton és ennivalón kívül a fiatal asszonyoknak, ha hogy szégyenkezésökben szóval nem is mondják. Hogy pedig te miként vitézkedtél e dologban, magad is jól tudod. És, ha jobban kedvedre volt a törvényeknek, mint feleségednek tanulmányozása, nem kellett volna megházasodnod. Mivel hogy én soha nem úgy néztem rád, mint bíróra, hanem mint holmi ünnepi kikiáltóra, oly igen tudtad mind az ünnepnapokat és a vétöket és a vigíliákat. És mondom neked, hogy ha annyi ünnepet engedtél volna tartani a ma munkásoknak, kik birtokaidon dolgoznak, amennyit engedtél annak, kinek az én csekély szántó földecskémet kellett volna megművelnie, bizony soha egyetlen szemgabonát nem maradtál volna. Istennek akaratja szerint, kinek ifjúságom láttán megesett szíve rajtam, ráakadtam arra a férfira, kivelem e szobában lakozom, melyben nem tudjuk, mi az ünnepnap, értem az ünnepnapokat, melyeket te oly sűrűn megtartottál, buzgóbban szolgálván Istennek, mint asszonyodnak, és ennek a küszöbét ugyan soha hát nem lépi sem szombat, sem péntek, sem vigília, sem kántorvét, sem holmi vége várhatatlan nagyvét, s mi több, itten nappal és éjjel folyik a munka, és bizony köpülünk, és mondhatom, hogy ma éjjel is, mind a hajnali harancóig, nem egyszerám, hanem egyfolytában végeztük a ma dolgot. Annak okáért szándékom véle maradni és munkálkodni, míg ifjú vagyok. Az ünnepeket és a bűnbocsánatokat és a vétöket pedig akkorra hagyom, ha majd megöregszem. Te pedig Isten hírével szedd a lábadat, és lódulj innét, s ünnepej nélkülem, amennyit csak jól esik. Ricciardo teme szavak hallatára kimondhatatlan fájdalom fogta el, s hogy az asszony elhallgatott tekképpen fogott szóba helye édes lelkem miféle beszéd ez? Hát nem tekintett szüleid és magad becsületét? Hát továbbra is itt akarsz maradni halálos bűnben nem ez embernek rongyaképpen inkább mint visában feleségemül? Ez? Hahogy rádun, nagy szégyenedre világgá kerget. Én pedig mindig szeretni foglak, s akarván akaratlan mindig úrnője maradsz házamnak. Hát szabad éme parázna és bestelen gerjedelmed miatt odadobni becsületedet és engem, ki tulajdon életemnél is jobban szeretlek. Ej, édes reménységem, ne beszélj tovább ekképpen, inkább gyere velem. Mostantól fogva, mivel hogy tudom, mire fáj fogad, majd megfeszítem minden erőmet. Annak okáért, édes kincsem, változtasd meg szándékodat, s jöjj velem, mivel nem volt jó napom azóta, hogy tőlem elraboltak. Felelte erre az asszony, nincs szükség rá most, eső után köpönyeg, hogy bárki is jobban törődjék nálam az én becsületemmel. Tették volna meg a szüleim akkor, mikor hozzáadtak. Ha pedig akkor nem törődtek az én becsületemmel, nekem most semmi kedvem törődni az övékkel. S, ha mostan halálos bűnben vagyok, azért még éppenséggel nem vétkeztem halálra magamat. Hát ne törődj vele többet, mint én magam. És bizony mondom neked, hogy itten Paganino feleségének érzem magamat, visában pedig a terongyodnak éreztem magamat, ha meggondolom, hogy hol negyedek szerint és geometriai méricskélések szerint lehetett csak összehozni planétáinkat, holott Paganino itten álló éjszakán át karjaiban tart engemet, és csak a jóisten a megmondhatója, miképpen szorongat és harap és tépáz engemet. Azt is mondod, hogy majd megfeszíted minden erődet, de hát mivel? Talán azzal, hogy háromszor neki rugaszkodol és addig nyomorgatod, míg lelket versz belé. Képzelem, milyen derék lovag vált belőled, mióta nem láttalak. Menj csak és feszítsd meg minden erődet, hogy eltengődjél. Mert úgy veszem észre, csak hálni jár beléd a lélek, olyan kiaszott és javajás a képed. Továbbá mondom neked, hogy ha ez az ember egyszer elbocsát engemet, bár vélekedésem szerint nem is gondol ilyesmire, ha hogy én maradni akarok, eszem ágában nincs visszatérni hozzád, kiből, akárhogy nyomkodnálak is, cseppnyi levet ugyanki nem facsarhatnék. Mivel pedig véghetetlen káromra és hasznomra nálad már voltam egyszer, másfelé próbálok majd szerencsét. Újra mondom tehát neked, hogy itt nincsen sem ünnep, sem vigília, miért is itt akarok maradni. Annak okáért szedd a lábadat ízibe, és menj Isten hírével, mert különben sikoltozni fogok, hogy erőszakot akarsz elkövetni rajtam. Ricciardo uram látta, hogy dolga balul ütött ki, s akkor végre megismerte ostobaságát, hogy kimerült ember létére fiatal feleséget vett. Tehát bánatosan és szomorúan kisompolygott a szobából, s még bőségesen a lelkére beszélt Paganinónak, de mindez bizony hajítófát sem ért. Utoljára dolga végezetlenül ott hagyta az asszonyt, visszatért visába s fájdalmában elméje hogy igen megháborodott, hogy visában sétálván ha valaki köszöntötte avagy valamely kérdést intézett hozzá csupán ennyit felelt rá az a gonosz csont nem akar ünnepet tartani. S nem sok idő múltán meghalálozott. Mikor Paganino ennek hírét hallotta, törvényes hitves egyanánt feleségül vette az asszonyt, mivel tudta, mely nagy szerelemmel viselteti irányában, és bizony soha nem nézte, Vajon ünnep van-e, nem is tartott vigíliát, sem nagy vétöt, hanem munkálkodtak, míg nem megrogyantak lábaik, és gyönyörűségben töltötték napjaikat. Annak okáért, kedves hölgyeim, úgy vélem, hogy Bernabó Ambrogiolóval folytatott vitájában visszájáról fogta meg a dolgot. Emez novella úgy megnevettette az egész társaságot, hogy senki sem volt, kinek bele ne fájdult volna az állkapcsa, s mind a hölgyek egyértelemmel mondogatták, hogy Dioneónak igaza van, Bernabó szamár volt. De mikor a novella bevégződött, és a kacagás elült, a királynő észbe vette, hogy az idő már későre jár, és valamennyien elmondották novellájokat, s uralkodása is véget ért. A megszabott rendszerint tehát levette a koszorúját, Neifile fejére helyezte azt, és vidám arccal legképpen szólott. Kedves társnőm, immár légy te királynője e kicsi népnek. És leült helyére, Neifile némiképpen belepirult a megtiszteltetésbe, mely érte, sarca olyanná vált, mint a friss áprilisi, vagy májusi rózsa, mely napkeltekor nyílik, s hajnal csillaggyanánt sugárzó ábrándos szemeit kissé lesütötte. De minek utána elült a többieknek hangos helyeslése, mely bizonysága volt a királynő iránt érzett hajlandóságuknak, Neifile is megemberelte magát, s rendes helyéről kissé magasabbra ülvén, megszólalt. Mivel úgy fordult, hogy én vagyok királynőtök, nem térek el a mamóttól, melyet megtartottak elődeim, kiknek kormányzását engedelmességtek által helyesnek elismertétek. Annak okáért szándékom rövidre fogva elétek terjesztem, s ha tanástok javalja, cselekedjünk a szerint. Miként tudjátok, holnap péntek, holnap után pedig szombat vagyon, se napokat nem igen kedvelik a legtöbben, a mazeledelek miatt, melyeket e napokon enni szokás. Különben is a péntek tiszteletre méltó, tekintettel arra, ki üdvösségünk érte napon szenvedett és halt meg. Miért is helyesnek és fölöttébb tisztesnek tartanám, ha eme napon Istennek tiszteletére inkább imádságokkal, mint elbeszélésekkel foglalkoznánk. Szombaton pedig szokása az asszony népnek megmosni a fejét, és megtisztogatni minden portól, minden szentől, mely az egész elmúlt hét munkájában rájarakódott. S ugyancsak szokás Isten fia szűzanyjának tiszteletére vétőt tartani, és már is előre minden némű munkától tartózkodni, a következő vasárnap tiszteletére. Mivel pedig eme napon sem tudjuk rendben folytatni megkezdett életmódunkat, úgy vélem, helyes volna eme napon is szünetet tartanunk az elbeszélésekben. Annak utána pedig, mivel akkorra már 4 napot töltöttünk itten, ahogy elejét akarjuk venni, hogy idegen emberek meglepjenek bennünket, alkalmatosnak tartanám elköltözni innét, és máshová menni. Már ki is gondoltam, hogy hová, és intézkedtem is. Ottan vasárnap a szundítás után majd együtt leszünk, sekképpen elegendő időtök lesz a gondolkodásra. Mivel pedig maták körben mozogtak elbeszéléseink, jó lesz, ha kissé megszorítjuk a novellák körét, és a szerencsének sokféle végzései közül csak egyről fogunk beszélni. S én úgy gondoltam, hogy olyan emberekről beszéljünk, kik ügyességük révén valamelyigen kívánt dolgot megnyertek, vagy visszaszerezték azt, amit elvesztettek. Kiki gondoljon ki valamely elbeszélést eme tárgyban, mely a társaságnak hasznos, vagy legalábbis mulatságos lehet. Dioneó kiváltságát pedig továbbra is épségben tartjuk. Valamennyien dicsérték a királynő beszédét és szándokát, és elhatározták, hogy így legyen. Az pedig ezenután hívatta udvarmesterét, és gondosan utasította, hol terítse meg estére az asztalokat, s mit tegyen később, uralkodásának egész ideje alatt. Ennek végeztével pedig a társasággal együtt felállott, s engedelmet adott, hogy kiki azt tegye, amit akar. Nekivágtak hát a hölgyek és a férfiak egy kis kertnek, és minek utána ottan kicsinyék szórakoztak, mikor a vacsora ideje elérkezett, vidám hangulatban és élvezettel megvacsoráztak. Asztalbontás után a királynő parancsa szerint Emilia vezette a táncot, Pampinea pedig, kinek a többiek felelgettek, valamely dalt énekelt, amint következik, melyik hölgy énekelje, hogyha én nemhogy megtaláltam földi üdvösségem. Jöjj hát, boldogságom szerzője, ámor skútfője minden üdvnek és reménynek, daloljunk most mi ketten, de nem sóvárgásról, vágyakozásról, melyek múltán lám édes öröm éltett, de lángokról, melyekben égvén parázslok, sélekön feletten, simádlak téged, kedves istenségem. Szemem elé, ámor, te állítottad már első nap, midőn tüzetbe léptem, azt a dicső leventét, kinél szebbet, izzóbbat, bájosabbat a földön nem találnék semmiképpen, hiába is keresnék. Ettől gyúltam ki úgy, hogy most szeretnék, uram, veled dalolni róla szépen. Az, hogy legfőbb üdvöm ebben találom, s ahogy én szeretem, épp úgy szeressen, mind a te műved, ámor. Mert bírtam már szerelmem e világon, s remélem, békességem lesz a mennyben, a hűség jó voltából, mely hozzáfűz. Az úr, ki szent honából látja mindezt, tán megengedi nékem. Ennek utána még több dalt is énekeltek, és több táncot ellejtettek, s külön-külön hangszereken játszottak. Mikor pedig a királynő úgy vélte, hogy már ideje a lenyugvásnak, fáklyás szolgák mindegyiküket szobájába kísérték. A következő két napon pedig ama dolgokban foglalatoskodtak, melyekről a királynő előbb szólott, s nagy sóvárgással várták a vasárnapot. Végződik a Dekameron második napja. Harmadik nap. Végződik a Dekameron második napja. Kezdődik a harmadik, melyen Neifile uralkodása alatt olyan emberekről folyik a szó, kik valamely fölöttébb kívánatos dolgot ügyességükkel megnyertek, avagy visszaszerezték, mit elvesztettek. A bíbor piros hajnal a nap közelettére kezdett már halványodni, midőn vasárnap a királynő felkelt, és felkeltette egész társaságát, s minek utána az udvarmester jóval korábban előre küldött a ma helyre, ahová készültek, minden némű alkalmatos dolgokat s egy szolgát, ki ottan előkészítse a szükségeseket, látván, hogy a királynő már fent van, hamarosan minden egyéb dolgot összecsomagoltatott, felszette a sátorfát, s a podgyásszal és az ottan maradt cselédséggel megindult a hölgyek és az urak nyomában. Tehát a királynő a hölgyek és a három ifjú kíséretében lassú léptekkel, miközben számtalan fülemüle és egyéb madárka száldogált előttük dalolva, megindult nyugat felé, valamely járatlan ösvényen, melyet zöldelőfű és virágok borítottak, melyek a rájuk tűző napsugárban sorra nyiladoztak. És csevegve, tréfálkozva és kacagva alig haladtak többet 2000 lépésnél, még jóval 9 óra előtt társaságát gyönyörűséges és pompás palotához vezette, mely a síkságból kiemelkedő dombocskán állott. Miután beléptek és bejárták az egészet, lelkesen magasztalták a tiszta és ékes szobákat, amelyek zsúfolva voltak illendő berendezéssel. A palota urát pedig fölöttébb nagyszerű embernek ítélték. Annak utána lementek, s a tágas és derűs udvar, a pompás borokkal teli pincék és a jéghideg víz láttán, mely bőven ömlött ottan, még jobban magasztalták. Később, mintha csak pihenésre vágyakoztak volna, letelepedtek valamely erkélyen, honnét az egész udvart végig láthatták. Az pedig mint telidesteli volt az évama szakában nyíló virágokkal és lombokkal. És már is jött az ügyes udvarmester, s drága csemegékkel és pompás borokkal kínálta és üdítette őket. Annak utána kinyittatták a palota holdalában elterülő kertet, melyet körös körül falövezett, és beléptek abba. És alig hogy beléptek, feltárult előttük az egésznek csodálatos szépsége, s kezdték azt apróra szemügyre venni. Körös körül és benne is minden irányban széles utak húzódtak, mindnyi legyenesen, s valamennyi fölé szőlő lugas borult, melyek ezesztendőre szemlátomást bőtermést ígértek. Akkor éppen mind virágzottak, soly erős illatot árasztottak az egész kertben, hogy a kertben nyíló egyéb virágok illatával egybekeveredvén, úgy érezték, mintha kelet minden illatos fűszerét szagolnák. Az utakat pedig oldalt véges végig fehér és piros rózsák és jázminok lugasa szekte. Miért is nem csupán reggel, hanem akkor is, midőn a nap már magasabban járt, mindenütt illatos és üdítő árnyékban sétálhattak, hogy a napsugár nem is érte őket. Hosszadalmas volna elmesélni, mennyi és milyen virág volt a ma helyen, és hogyan voltak elrendezve, de nincs egyetlen nemesebb fajta sem, mely a mi égövünk alatt tenyészik, hogy ne lett volna ott nagy bőségben. A kertnek közepében pedig zsengefűvűrét terült, s ez még sokkal gyönyörűbb volt, mint benne akármi más, melynek zöldje szinte feketének látszott, s melyet ezernyi ezer fajta virág tarkított, körös körül pedig zöldelő és dús narancs és citromfák szekték, rajtuk még az érett gyümölcs és az éretlen, sőt a virágok is. S ezek nem csupán kellemes árnyékot nyújtottak a szemnek, hanem a szaglásnak is gyönyörűséget szerzettek. Emerétnek közepében vakító fehér márványból csodálatos faragott képekkel ékes szökőkút emelkedett. Abban pedig, nem tudom, természetes vagy mesterséges úton módon, valamely alakból, mely a közepére helyezett oszlopon állott, oly bőségben szökött a víz az ég felé, hogy jóval kevesebb akár malmot is hajthatott volna, annak utána pedig kellemetes csobogással visszahullott a tiszta vízű medencébe. Az a víz pedig, mely kicsordult a medencéből, rejtek úton, mesteri módon vágott, szép kis csatornákon kifolyt a rét végébe, hol felbukkant és körülövezte azt. Onnan hasonlatos csatornákon szétágazott szinte a kertnek minden részébe, végezetül pedig meggyülem lett valamely helyen, és kifolyt a szépséges kertből, s kristályosan leereszkedett a síkságra, de minek előtte még patakká vált volna, roppant erővel és a tulajdonos nem csekély hasznára, két malmot hajtott. Ez a remekül berendezett kert, a virágok és a szökőkút, a belőle kibudjanó kiserecskékkel, hogy gyönyörűséget szerzett mind a hölgyek s a három ifjú szemének, hogy valamennyien egyértelemmel hangoztatták. Ha lehetne a földön paradicsom, azt el sem tudják képzelni másképpen, mint amilyen ez a kert, sel sem tudják gondolni ezen felül, mi egyéb szépséggel lehetne még megtetézni. Miközben tehát nagy gyönyörűséggel kószáltak a kertben, külön-különféle gajakból szép koszorúkat fontak, s hallgatták énekelni a madarakat, melyek talán százféle hangon daloltak, mintha csak versenyezni akartak volna egymással. És akkor észrevettek valamely andalító gyönyörűséget, melyet a többiek miatt érzett meglepetésükben mindeddig nem vettek észre. Tudnillik láttak hemzsegni a kertben valami százfajta szép állatot, s mutogatták őket egymásnak. Itten tengeri nyulak bukkannak fel, amott nyulak futnak, máshol őzek heverésznek, ismét más helyen fiatal szarvasok legelésznek, mindezen felül számos egyéb fajtája az ártalmatlan állatoknak, mindegyik maga kedve szerint járt keltottan, és szelíd volt valamennyi. Eme dolgok a többi gyönyörűségeken felül jócskán tetézték élvezeteiket. De minek utána hol ezt, hol amaszt nézegetvén, eleget jártak keltek, a szép szökőkút mellett megterítették az asztalokat, és ottan előbb énekeltek haddalocskát, néhány körtáncot lejtettek, annak utána pedig a királynő parancsára asztalhoz ültek, hol is pompás, finom és előkelő rendben és kitűnő és ízes eledelekkel szolgálták őket. Ettől pedig még jobban felvidámodtak, és asztalbontás után újból zenével és énekkel és tánccal szórakoztak, míg nem a királynő a hőség beálltával úgy vélte, elérkezett az ideje, hogy szundítani menjen, kinek kedve tartja. Némelyek tehát elmentek, mások, kiket a hely szépsége lenyűgözött, nem akartak szundítani, hanem ott maradtak, s egyesek regényt olvastak, mások sakk és ostáblajátékkal szórakoztak, miközben a többiek szundítottak. Azonban délután 3 óra tájt mind felkeltek, s minek utána arcukat friss vízzel üdítették, a királynő parancsa szerint a szökőkút mellett összegyülekeztek, s ottan a szokott módon letelepedtek és várakoztak, hogy megkezdjék el beszéléseiket a királynőtől megszabott tárc szerint. Közülük első volt Filostrató, kire a királynő e kötelességet rótta. Ki is ekképpen kezdett beszélni.